From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának általános papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a utahi West Valley City és Magna Cövekek férfi testvéreinek Melkisedeki papsági kórusa szolgáltatja. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni az ülést.
Brethren, we welcome you.
Tivérek, köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának általános papsági gyűlésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt a gyűlést világszerte számos helyre sugározzuk a papságviselők számára. Ezen az ülésen a zenét egy a Utah állambeli West Valley City és Magna Cövekeiben élő melkisedeki papságviselő férfi testvérekből álló kórus fogja szolgáltatni, Kenny Weiser vezényletével, az orgonál pedig Richard Elliot játszik. A kórus ezt a gyűlést a Ti Izrael Elderei című himnusszal nyitja meg. A nyitóimát azután Paul B. Piper Elder mondja a 70-ektől.
Come join me.
Our Father in heaven.
Menj el, Atyánk. Meghajtjuk a fejünket ma est, hogy összegyűlünk a te gyermekeidként, hogy megtanuljuk, hogyan lehetünk egymás jobb fivérei a szolgálatban és a kvórumainkban, és hogyan áldjuk meg a te leányaidat, akikkel együtt kiváltságunk lehet szolgálni, és családokban élni. Hálásak vagyunk, hogy azokkal lehetünk, aki rábíztad ezekben az utolsó napokban, hogy birtokolják a kulcsokat, és hogy tanuljuk ennek a szent rendnek a tanait. És azért imádkozunk, hogy velünk lehessen a te szent lelked, hogy általa tanuljunk, és akik tanítanak minket, és oktatnak minket, sugalmazottan tehessék. És hogy azzá válhassunk, akivel szeretnéd, hogy váljunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with Love at Home.
A kórus most elénekli a Ha szeretet van otthon című himnuszt. Az ének után Jeffrey R. Holland Elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából. Őt ifjabb LeGrand R. Curtis Elder követi a 70-ektől.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Köszönjük, férfi testvérek, ezt a csodálatos, csodálatos himnuszt. Nemrégiben egy nő testvérünk, akit Mollynak hívok majd, arra ért haza, hogy 5 cm-es víz borítja a háza teljes alaksorát. Azonnal rájött, hogy a szomszédjai, akikkel közös a csatornája, bizonyára elképesztően sokat mostak és fürödtek aznap, mert a visszafogyt szennyvíz mind nála kötött ki. Miután áthívta egy barátját, hogy segítsen, elkezdték vödrökkel és felmosóronggyal kiemelni a vizet. Ekkor csöngettek. A barátja felkiáltott: biztos a házi tanítóid! Molly felnevetett. Valóban a hónap utolsó napja van, válaszolta, de biztosíthatlak arról, hogy ezek nem a házi tanítóim lesznek. Mezít láb, vizes nadrágban, kendővel felkötött hajjal és a csini gumikesztyűjében Molly kicsattogott az ajtóhoz. Ám különös kinézete semmi volt ahhoz a különös látványhoz képest, amely a szem elé tárult. Tényleg a házi tanítói voltak. Mintha a WC pumpával vágtak volna fejbe, úgy meglepődtem, mesélte nekem később. Ez egy házi tanítói csoda volt, az a fajta, amelyet a fivérek az általános konferenciai üzenetükben meg szoktak osztani. Majd így folytatta. De amíg épp próbáltam eldönteni, hogy arcon csókoljam-e őket, vagy inkább egy felmosót nyomjak a kezükbe, ezt mondták: jaj, Molly, sajnáljuk. Látjuk, milyen elfoglalt vagy. Nem akartunk rátörni, inkább visszajövünk máskor. És ezzel eltűntek. Ki volt az? Kérdezte a barátja az alaksorból. Már a nyelvemen volt, hogy hát tutira nem a három nefita, vallotta be Molly, de visszafogtam magam, és higgadtan azt válaszoltam: a házi tanítóim voltak, de úgy érezték, nem ez a legjobb alkalom arra, hogy megosszák az üzenetüket. Fivéreim, vizsgáljuk csak meg röviden azt a papsági kötelességet, melyet az egyház elsődleges segítség forrásának neveznek az egyének és családok részére. Erdőnyi papírt használtak már el arra, hogy megszervezzék, aztán átszervezzék. Több ezer motivációs beszéd hangzott el, hogy buzdítsanak rá. Még Freudnak is fejtörést okozna, hogyan kezeljen annyi bűntudatot, amennyit ez a téma keltett már bennünk. Mégis küszködünk azzal, hogy legalábbis megközelítőleg elfogadható mértékű teljesítményt érjünk el az Úrnak azon parancsolatával kapcsolatban, hogy mindig őrködjünk az egyház felett, a papsági házi tanítás által. Az előttünk álló kihívás egy része az egyház változó demográfiája. Most, hogy egyházunk tagsága mintegy 188 országban és területen, több mint 30 ezer egyházközségben és gyülekezetben terjed szét, sokkal nagyobb kihívás ellátogatni fivéreink és nőtestvéreink otthonaiba, mint az egyház korai napjaiban volt, amikor szomszéd tanított szomszédot az úgynevezett tömbön belüli tanítás során. Továbbá az egyház sok egységében kevés a rendelkezésre álló papságviselő, akik házi tanítani tudnának, így sokszor 18-20 vagy még több család jut rájuk. Gondot okozhat a távolság, a magas úti költség és korlátozott számú közlekedési eszköz, illetve a hosszú munkaidő és munkahét. Ehhez még hozzáadódnak a kulturális tabuk, a hivatlan házilátogatásokkal kapcsolatban, valamint a biztonság kérdése, mely a világ számos környékén felmerül. Nos, láthatjuk, mennyire összetett probléma ez. Fivérek, a legjobb körülmények között, és azokban a helyzetekben, ahol ez kivitelezhető, az egyház még mindig arra az ideára törekszik, hogy havonta egyszer látogassunk el minden otthonba. De tudván azt, hogy a világ számos helyszínén egy ilyen ideál elérése nem lehetséges, és a kudarc érzetét keltenénk azokban a fivérekben, akiket arra kérnénk, hogy olyat tegyenek, ami reálisan nem elvárható, 2001. decemberében az első elnökség ezt a sugalmazott, hasznos tanácsot adta az egyház papsági vezetőinek. Egyes helyeken az egyházban írták, nem kivitelezhető, hogy minden egyes otthont minden hónapban meglátogassanak, mert nincs elegendő számú aktív papságviselő, vagy esetleg más kihívásokkal néznek szembe. Ha ilyen körülmények állnak fenn, a vezetők a rendelkezésükre álló források kihasználásával minden tőlük telhetőt tegyenek meg, hogy őrködjenek az egyes egyháztagok felett, és hogy megerősítsék őket, idézet bezárva. Fivérek, ha az egyházközségemben vagy gyülekezetemben e fajta nehéz körülményekkel szembesülnék, akkor az ároni papsági társammal együtt így módon alkalmaznánk az első elnökség tanácsát, amely most már a kézikönyvben található eljárásmód. Először is, akárhány hónapba is kerülne, hogy sikerüljön, igyekeznénk eleget tenni annak a szentírásbeli utasításnak, hogy minden egyháztag házát meglátogassuk. Egy olyan időbeosztás létrehozva, amelyel ez lehetséges és megvalósítható. Ebbe az időbeosztásba beleépítenénk prioritás szerint, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre, és milyen gyakran lépnénk kapcsolatba azokkal, akiknek a leginkább szükségük van ránk. Például a misszionáriusok által tanított érdeklődők, a betegek, a magányosak, a kevésbé tevékenyek, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, és így tovább. Amint az időbeosztásunk szerint haladnánk előre abban, hogy minden otthonba ellátogassunk, aminek elvégzése beletelne néhány hónapba, a listánkon lévő többi egyénnel bármely más olyan módon kapcsolatba lépnénk, amelyet az Úr biztosított számunkra. Biztos, hogy odafigyelnénk az egyházba járó családjainkra, és ahogy a Szentírás mondja, a lelkünk jólétéről beszélgetnénk egymással. Ezen kívül telefonon keresnénk őket. Üzeneteket küldenénk e-mailben és SMS-ben, vagy akár rájuk köszönnénk a számos rendelkezésre álló közösségi média egyikén, hogy segítsünk kielégíteni a különleges szükségleteket, küldhetnénk egy szentírás idézetet, pár sort egy általános konferenciai beszédből, vagy egy mormon üzenetet az lds.org-on található bőséges források közül. Az első elnökség szavaival, az adott körülmények között, a rendelkezésünkre álló források kihasználásával minden tőlünk telhetőt megtennénk. Fivéreim, ma este azt a felhívást adom nektek, hogy magasabb szögből szemléljétek a házi tanítást. Kérlek titeket, hogy egy újabb, jobb módon tekintsetek magatokra, az Úr küldöttjeiként, az ő gyermekeihez. Ez azt jelenti, hogy magunk mögött kell hagyni azt az eszeveszett, mózesi törvényszerű, hóvégi naptári beosztást, amikor sietve otthagytok a családnak egy általános üzenetet valamelyik egyházi folyóiratból, amelyet már amúgy is olvastak. Inkább azt reméljük, hogy egy olyan korszakot alkottok, melyben hiteles, evangélium központú törődést mutattok az egyháztagok iránt, örködtök felettük és törődtök egymással, és bármilyen segítséget jelentő módon foglalkoztok a lelki és fizikai szükségleteikkel. Ami pedig azt illeti, hogy mi számít házi tanításnak, nos, minden jó cselekedetetek számít, úgyhogy mindent jelentsetek le. Sőt, az a jelentés számít a leginkább, hogy miképpen áldottátok meg, és törődtetek a rátok bízott személyekkel, aminek tulajdonképpen semmi köze egy konkrét naptárhoz vagy helyszínhez. Ami számít az az, hogy szeressétek a rátok bízottakat, és eleget tegyetek annak a parancsolatnak, hogy mindig örködjetek az egyház felett. Tavaly, május 30-án, Troy Russell barátom lassan kitolatott a kis teherautójával a garázsból, mert a helyi jótékonysági szervezet a Deseret Industries számára akart adományozni néhány holmit. Érezte, amint a hátsó kereke áthajt valami buckán. Azt gondolta, biztosan leesett valami az autóról. Amikor kiszállt, a 9 éves drága kisfiát, Austin-t ott találta a járdán hasonfekve. A sikolyok, a papsági áldás, a mentősök és a kórházi személyzet sem tudott már segíteni. Austin meghalt. Troy képtelen volt aludni és megbékélni. Vigasztalhatatlan volt. Azt mondta, ez több, mint amit el tudna viselni, és nem bírja tovább. Ám egy ötrelmes időszakban megérkezett a 3 tagú felmentő sereg. Az első mennyei atyánk szeretete és megnyugvást hozó lelke volt. Egy olyan jelenlét, mely a Szentlélek által kommunikálva megvigasztalta Troyt. Szeretettel tanítva őt, és azt suttogva neki, hogy Isten mindent tud arról, milyen elveszíteni egy csodálatos és tökéletes fiút. A második a felesége, Debra volt, aki a karjában tartotta Troyt, szerette őt, és emlékeztette rá, hogy ő maga is elveszítette ezt a fiút, de eltökélt volt, hogy nem fogja még a férjét is elveszteni. A harmadik ebben a történetben pedig John Manning, a rendkívüli házi tanító. Tényleg nem tudom, hogy John és fiatalabb társa milyen gyakran látogattak Russellék otthonába, vagy milyen üzenetet vittek, vagy hogyan jelentették le az élményüket. Csak azt tudom, hogy idén tavasszal Manning testvér lenyúlt Troy Russellért, és úgy emelte ki és fel őt ebből a kocsi felhajtós tragédiából, mintha csak a kis Austin-t emelte volna a karjába. John pontosan olyan házi tanító, őrszem és fivér volt az evangéliumban, amilyennek lennie kellett, egyszerűen a kezébe vette a papsági gondoskodást és Troy Russell megtartását. Azzal kezdte, hogy azt mondta, Troy, Austin azt szeretné, ha újra talpra állnál, a kosárlabda pályán is. Úgyhogy itt leszek érted minden nap 4:30-kor. Legyél készen addigra, mert nem szeretnék bejönni, hogy én keltselek fel, és tudom, hogy ezt Didra sem szeretné. Nem akartam menni, árult el nekem később Troy, mert Austin-t régebben mindig magammal vittem azokon a reggeleken, és tudtam, hogy túl fájdalmasak lesznek az emlékek. De John erősködött, így hát elmentem vele. Attól az első naptól kezdve sokat beszéltünk, vagyis én beszéltem, John pedig hallgatott engem. Egész úton az egyház felé beszéltem, aztán hazafelé is végig beszéltem. Néha akkor is beszéltem, mikor leparkoltunk a felhajtón, és figyeltük, ahogy a nap Las Vegas fölé emelkedik. Eleinte nehéz volt, de idővel rájöttem, hogy újra erőre kaptam. Egy nagyon lassú, 180 cm magas egyházi kosárlabdázó segítségével, akinek szánalmas a tempódobása, de aki szeretett és hallgatott engem, amíg a nap végre újra kisütött az életemben. Fivéreim a papságban, amikor házi tanításról, éber gondoskodásról, személyes papsági szolgálatról beszélünk, vagy nevezzétek, ahogy szeretnétek, az imént elhangzottakról van szó. Arra kérünk titeket, hogy házi tanítókként legyetek Isten küldöttjei, az szeressétek a rátok bízott embereket, törődjetek velük, és imádkozzatok értük, ahogyan mi szeretünk titeket, törődünk veletek, és imádkozunk értetek. éberen viseljétek gondját Isten nyájának a körülményeiteknek megfelelően. Ezért imádkozom mindannyiunk jó pásztorának nevében, akinek a tanúja vagyok, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen.
On June 14, 1989, due to some misinformation.
Az egyházról szerzett néhány téves információnak köszönhetően 1989. június 14-én a gánai kormány betiltotta az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza minden tevékenységét ebben az afrikai országban. A kormány minden egyházi ingatlant elkobzott, és minden misszionáriusi tevékenység megszűnt. Az egyház tagjai, akik csak a befagyasztás idejeként emlegetik ezt a korszakot, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a gyülekezeti összejövetelek és a misszionáriusok nélkül is az evangélium szerint élhessenek. Számos inspiráló történet van arról, hogyan őrizték meg az evangélium fényét az otthoni hódolat révén, és azáltal, hogy törődtek egymással házi és látogató tanítóként. A félreértés végül megoldódott. 1990. november 29-én véget ért a befagyasztás, és folytatódtak a rendes egyházi tevékenységek. Azóta kiváló a kapcsolat az egyház és Gána kormánya között. Az egyház azon tagjai, akik átélték a befagyasztást, készséggel rámutatnak eme szokatlan időszak áldásaira. Sokuk hite megerősödött a megpróbáltatások miatt, melyekkel szembenéztek. Ám a befagyasztás egyik áldása nagyon különös módon jött. Nicholas Ofusuhene fiatal rendőr volt, akit az egyik utolsó napi szent gyülekezeti ház őrzésére rendeltek ki a befagyasztás során. Az volt a feladata, hogy éjjel figyeljen az épületre. Mikor Nicholas kiérkezett a gyülekezeti házba, látta az összetúrt holmikat, ahogy szerteszét hevertek, papírokat, könyveket, meg bútorokat is. A felfordulás közepén meglátta a mormon könyve egyik példányát. Először próbált nem figyelni rá, mert azt mondták neki, hogy ez a gonosztól való. De különös módon vonzotta a könyv. Végül Nicholas nem tudott tovább tudomást venni róla, felvette. Késztetést érzett rá, hogy beleolvasson. Egész éjjel olvasott, és közben érezte, hogy könnyek csordulnak végig az arcán. Először, mikor felvette, az egész első nefit végigolvasta. Másodszor az egész második nefit. Mikor a második nefi 25. fejezetéhez ért, a következőt olvasta. És Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Nicholas ezen a ponton olyan erősen érezte a lelket, hogy zokogni kezdett. Ráébredt, hogy az olvasás közben számos lelki sugalmazást kapott arról, hogy ez a könyv, szentírás, mégpedig a legpontosabb, melyet valaha olvasott. Rájött, hogy az utolsó napi szentek, annak ellenére, amit róluk hallott, erősen hisznek Jézus Krisztusban. Miután a befagyasztás véget ért, és a misszionárusok visszatértek Gánába, Nicholas a feleségével és gyermekeivel csatlakozott az egyházhoz, mikor tavaly láttam, már rendőrparancsnok volt, és az egyház gánai Tamale kerületének elnökeként szolgált. Ezt mondja: az egyház átformálta az életemet. Köszönöm a mindenható Istennek, hogy elvezetett ehhez az evangéliumhoz. Albert Davis, egy másik gánai férfi, egy barátját kísérte el az egyik gyülekezeti házunkba, ahol a barátja elnökségi gyűlése volt hivatalos. Míg a barátjára várakozott, Albert olvasni kezdett egy könyvet, melyet ott talált. A gyűlés végén Albert szerette volna hazavinni a könyvet. Megengedték neki, és ezen felül még a mormon könyvéből is vihetett egy példányt. Amikor hazaért, elkezdte olvasni a mormon könyvét. Le sem bírta tenni. Gyertyafénynél olvasott hajnali 3 óráig. Ezt még számos alkalommal megismételte, annyira nagy hatással volt rá, amit olvasott és érzett. Albert mostanra az egyház tagja. Angelo Scarpula a hazájában, Olaszországban kezdte el a teológiai tanulmányait, mikor 10 éves volt. Végül pap lett és odaadással szolgálta az egyházat. Egyszer azonban a hite megingott, és ezért kereste az alkalmat a további tanulásra, melyet meg is kapott. De minél többet tanult, annál inkább aggasztotta valami. Amit olvasott és érzett, meggyőzte őt arról, hogy volt egy általános elpártolás a Jézus és a korai apostolok által tanított igaztantól. Angelo számos különböző hitben próbálta megtalálni Isten igaz vallását, de sok éven át nem járt sikerrel. Egy nap találkozott az egyház két tagjával, akik segítettek a misszionáriusoknak még több embert találni, akik taníthatnak. Valami vonzotta őt hozzájuk, és örömmel hallgatta meg ön üzenetüket. Angelo készségesen elfogadott egy mormon könyvét. Még aznap este olvasni kezdte a könyvet, úgy érezte, hogy öröme túlcsordul. A lélek által Isten belső meggyőződést adott Angelo számára arról, hogy a mormon könyvében megtalálja azt az igazságot, melyet évek óta keres. Édes érzések töntötték el. Amit olvasott, és amit a misszionáriusoktól tanult, megerősítették azt a megállapítását, hogy volt egy általános elpártolás. De azt is tudta, hogy Isten igaz egyháza vissza lett állítva a földre. Kis idő elteltével Angelo megkeresztelkedett az egyházban. Amikor először találkoztam vele, egyházunk olaszországi Rimini gyülekezetének elnöke volt. Amit Nicholas, Alibert és Angelo megtapasztaltak a mormon könyvével, Parley P. Pratt következő élményére emlékeztet. Kíváncsian nyitottam ki a könyvet. Egész nap olvastam. Az evés teher volt, nem kívántam az ételt. Az alvás teher volt, amikor eljött az éj, mert inkább olvastam volna, mint hogy aludjak. Miközben olvastam, rajtam volt az Úr lelke, és tudtam, és megértettem, hogy könyv igaz. Mégpedig oly tisztán és egyértelműen, mint ahogyan az ember felfogja és tudja, hogy ő maga létezik. Örömem immáron mondhatni teljes volt. És a boldogság, melyet kaptam, bőven megérte mindazt a bánatot, áldozatot és nehéz munkát, melyben életem során részem volt. Vannak, akik rögtön, ahogy fellapozzák a mormon könyvét, erős élményeket szereznek. Másoknak fokozatosabban érkezik a bizonyságuk annak igaz voltáról, miközben olvassák és imádkoznak róla. Ez utóbbi csoportba tartozom én. 10 éves fiúként olvastam először a mormon könyvét, miközben ifjúsági hitoktatásra jártam. Ez volt az a példány. Meg nem tudom mondani pontosan, mikor és hol történt, de olvasás közben egyszer csak érezni kezdtem valamit. Melegség és különös lelkiség fogott el, minden alkalommal, mikor kinyitottam a könyvet. Az olvasással pedig csak fokozódott ez az érzés. A mai napig folytatódik. Minden alkalommal, mikor kinyitom a mormon könyvét, mintha bekapcsolnék egy gombot. A lélek eltölti a szívemet és lelkemet. Megint mások számára a mormon könyvéről való bizonyság még lassabban jön. Sok tanulmányozás és ima után. Egy barátom elolvasta a mormon könyvét, hogy megtudja, igaz-e. Megfogadta Moroni felhívását arra, hogy kérdezzük meg Istentől őszinte szívvel, igaz szándékkal és Krisztusba vetett hittel, hogy igaz-e a mormon könyve. Ám nem azonnal kapta meg a megígért lelki választ. Egy nap azonban autóvezetés közben gondolataiba merülve a lélek bizonyságot tett neki a mormon könyve igaz voltáról. Annyira boldog volt, és erőt vett rajta az élmény, hogy letekerte az ablakot, és azt kiabálta kifelé bele a nagyvilágba, hogy igaz. Akár az első pillanatban, akár bizonyos idő elteltével érkezik a mormon könyvéről való bizonyságunk, minden nap hatással lesz ránk, ha továbbra is olvassuk és alkalmazzuk a tanításait. Ezra Taft Benson elnök ezt tanította. Csodálatos hatalom rejtőzik a könyvben, mely abban a pillanatban elkezd kiáradni az életetekre, amint hozzáláttok a könyv komoly tanulmányozásához. Nagyobb erővel tudtok majd ellenállni a kísértéseknek. Olyan hatalomra tesztek szert, amely segíthet elkerülnötök a megtévesztéseket. Képesek lesztek arra, hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjatok. Arra buzdítok mindenkit, aki hallja ezt az üzenetet, beleértve a ma este összegyűlt ároni papságviselőket, fedezzék fel a mormon könyvében rejlő erőt. Ahogy arra Thomas S. Monson elnök buzdított, olvassátok el a mormon könyvét. Elmélkedjetek a tanításaim. Kérdezzétek meg a mennyei atyát, hogy igaz-e. E folyamat során érezni fogjátok Isten lelkét az életetekben. Ez a lélek része lesz azon bizonyságotoknak, hogy a mormon könyve igaz, hogy Joseph Smith Isten profétája volt, és hogy az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza Isten igaz egyháza ma a Földön. Az a bizonyság segít ellenálltok a kísértéseknek. Felkészít titeket a szorgalmasságra történő nagy felhívásra, hogy dolgozzatok az Úr szőlős kertjeiben. Biztos horkonygén szolgál majd, mikor vádakkal vagy rágalmazó kijelentésekkel teszik próbára hiteteket, és szikla szilárd alapot nyújt, mikor olyan kérdésekkel szembesültök, melyekre nem tudjátok a választ. Legalábbis éppen akkor. Képesek lesztek megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és érezni fogjátok, amikor a Szentlélek újra és újra megerősíti bizonyságotokat, miközben egész életetekben tovább olvassátok a Mormon könyvét. Arra biztatok minden szülőt, aki hallja, vagy olvassa ezt az üzenetet, hogy tegyétek családi életetek fontos részévé Mormon könyvét. Ahogy nőttek a gyermekeink, reggeli közben olvastuk a Mormon könyvét. Ezt a könyvjelzőt használtuk. Az elején egy idézet található Benson elnöktől, aki megígérte, hogy Isten áldást áraszt ki ránk, miközben olvassuk a Mormon könyvét. A hátulján pedig Marion G. Romney elnök, az elnök első elnökség egykori tanácsosának ígérete áll. Biztos vagyok abban, hogyha otthon a szülők imádságos lélekkel és rendszeresen olvasnak a Mormon könyvéből, magukban és a gyermekeikkel is, akkor ennek nagyszerű könyvnek a lelkisége eljön, hogy átjár-e otthonainkat, valamint mindazokat, akik ott laknak. A viszálykodás lelke eltávozik, a szülők nagyobb szeretettel és bölcsességgel adnak majd tanácsot a gyermekeiknek. A gyermekek fogényukonyabbak és engedelmesebbek lesznek szüleik tanácsaival szemben. Növekszik majd az igaz lelkűség. Hit, remény és jószívűség, Krisztus tiszta szeretete árasztja el az otthonainkat és az életünket. Békét, örömet és boldogságot hozva magával. Most, hogy gyermekeink már sok éve kirepültek a családi fészekből, és saját családjuk van, tisztán látjuk Romney elnök ígéretének beteljesülését. Családunk közel sem tökéletes, de bizonyságot tudunk tenni a Mormon könyvének erejéről, és azokról az áldásokról, amelyeket annak olvasása hozott, és hoz továbbra is az egész családunk életébe. A Mormon könyve legfőbb ereje azon hatásában rejlik, hogy közelebb vigyen minket Jézus Krisztushoz. Erős tanúbizonyságot tesz ő róla, és az ő megváltó küldetéséről. Általa megértjük engesztelésének fenségességét és hatalmát. Világosan tanítja az ő tanát. És a feltámadt Krisztus nefitáknál tett látogatását leíró csodálatos fejezeteknek hála, látjuk, és tapasztaljuk, ahogy szereti, megáldja és tanítja azokat az embereket. És megértjük, hogy ő ugyanezt teszi majd értünk, ha ő hozzájövünk azáltal, hogy az evangéliuma szerint élünk. Bizonyságomat teszem a Mormon könyvében rejlő erőről. Akár angolul, olaszul vagy franciául, nyomtatásban vagy elektronikus eszközön olvasom, ugyanazt a csodás lelkületet érzem kiáradni annak fejezeteiből és verséből az életembe. Tanúsítom, hogy képes segíteni közelebb jönnünk Krisztushoz. Imádkozom, hogy mindannyian használjuk ki teljesen azt az erőt, melyet ez a csodálatos szentírás rejt. Jézus Krisztus nevében. Amen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand and join the choir in singing.
A karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz az Örvendezzünk Együtt című himnusz eléneklésében. Az ének után Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát hallgathatjuk. Utána pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni.
What a beautiful hymn. Thank you.
Milyen gyönyörű himnusz. Köszönöm. A Szentírások legfelejthetetlenebb szereplői között van az ifjabb alma. Bár egy nagy próféta fia volt, egy időre eltévedt, és gonosz és bálványimádó ember lett belőle. Csak találgatni tudjuk, hogy miért, de tevékenyen szembeszegült apjával, és az egyház elpusztítására törekedett. Alma olyan ékes szóló és meggyőző volt, hogy nagy sikereket ért el. De megváltozott az élete, amikor az Úr angyala megjelent neki, és a mennydörgés hangján szólt hozzá. Almát 3 napon és 3 éjen át örök gyötrelem kínoszta, méghozzá egy elkárhozott lélek fájdalmai. Aztán elméje sötétjébe valahogy világosságot hozott egy halvány emlék. Egy örök igazság, melyet atya tanított neki. Jézus Krisztus el fog jönni, hogy engesztelést hozzon a világ bűneiért. Alma korában elvetette az ilyen elképzeléseket, de most elméje elkapta ezt a gondolatot. És ő alázatosan, őszintén Krisztus engesztelő hatalmába helyezte a bizalmát. Alma más emberként került ki ebből az élményből. Attól a perctől fogva az általa addig okozott károk elhárításának szentelte az életét. A bűnbánat, a megbocsátás és a kitartó hithűség nagyszerű példája ő. Almát végül kiválasztották, hogy atya nyomdokaiba lépve Isten egyházának élére álljon. Bizonyára a Nefita nemzet minden polgára ismerte Alma történetét. Akkor lett volna Twitter, Instagram és Facebook, akkor elárasztották volna azokat a róla szóló képek és történetek. Rendszeresen feltűnt volna a heti Zarahemla címlapján. Vezércikkek és televíziós különkiadások foglalkoztak volna vele. Röviden, ő volt napjai talán legismertebb híressége. Mégis, amikor Alma látta, hogy népe elfeledkezik Istenről, és felemelkedik a kevésségben, és a viszálykodásban, ez majdnem úgy hangzik, mintha a mi időnkről lenne szó, úgy döntött, hogy lemond a közhivataláról, és teljesen az Isten szent rendje szerinti főpapságnak szenteli magát, bűnbánatot prédikálva a nefiták között. Alma először nagyon sikeres volt, míg el nem ment Ammoniha városába. Ennek a városnak a lakói jól tudták, hogy Alma már nem a politikai vezetőjük, és nem nagyon tisztelték a papsági felhatalmazását. Szidalmazták, kigúnyolták, és kiűzték a városukból. Alma szomorúan hátat fordított Ammoniha városának. Azonban egy angyal felszólította őt, hogy térjen vissza. Gondoljatok csak bele! Azokhoz az emberekhez kellett visszatérnie, akik gyűlölték őt, és ellenségesek voltak az egyházzal szemben. Ez veszélyes megbízás volt, talán még életveszélyes is. Alma azonban nem tétovázott, hanem gyorsan visszatért. Már sok napja böjtölt, amikor a városba ért. Ott egy vadidegen embertől megkérdezte, hogy adna-e valamit enni Isten egy alázatos szolgájának. Ezt a férfit Amuleknek hívták. Amulek Ammoniha jómódú és ismert polgára volt. Hívő őseinek hosszú sora ellenére a saját hite már kihűlt. Később így vallott erről. Sokszor szólított, és nem akartam meghallani. Így tudtam ezen dolgokról, de mégsem akartam elhinni. Ezért továbbra is lázadoztam Isten ellen. Isten azonban felkészítette Amuleket. és amikor Almával találkozott, az úr szolgáját saját házába fogadta, ahol Alma sok napon át maradt. Ezen idő alatt Amulek megnyitotta szívét Alma üzenete előtt, és bámulatos változást tapasztalt meg. Ettől kezdve Amulek nem csupán hitt, hanem az igazság bajnoka is lett belőle. Amikor Alma újra kiment tanítani Ammonia népe közé, oldalán ott volt egy második tanú, Amulek, aki közülük való volt. Az ezt követő események alkotják a Szentírások egyik leginkább keserédes történetét. Alma 8-16. Fejezeteiben elolvashatjátok. Ma két kérdés átgondolására kérlek titeket. Első, mit tanulhatok Almától? Második, miben hasonlítok Amulekre? Először azt kérdezném meg, Jézus Krisztus egyháza minden múltbéli, jelenlegi és eljövendő vezetőjétől. Mit tanulhattok Almától? Alma rendkívül tehetséges és hozzáértő ember volt. Könnyen gondolhatta volna az ember, hogy nincs szüksége segítségre. Azonban mit tett Alma, amikor visszatért Ammoniába? Alma rátalált Amulekre, és segítséget kért tőle. És Alma segítséget kapott. Valamilyen oknál fogva, időnként, vezetőkként vonakodunk rátalálni az amulekjeinkre, és segítséget kérni tőlünk. Talán azt hiszük, hogy egyedül jobban el tudjuk végezni a munkát, vagy vonakodunk kényelmetlen helyzetbe hozni másokat, vagy úgy véljük, hogy mások nem akarnak részt venni. Túlságosan, gyakran tétovázunk mások felkérésében, hogy használják az Istentől kapott tehetségeiket, és vegyenek részt a szabadítás nagyszerű munkájában. Gondoljatok csak a szabadítóra. Vajon ő teljesen egyedül látott neki egyháza megalapításának? Nem. Üzenete nem így szólt, húzolj hátrébb, majd én megoldom, hanem így. Gyer, kövess engem. Lelkesítette, hívta, oktatta a követőit, majd pedig bízott bennük, hogy megteszik azokat a dolgokat, amelyeket engem tenni láttatok. Jézus Krisztus így módon nem csupán az egyházát építette fel, hanem a szolgáit is. Szolgáljatok jelenleg bármilyen hivatalban, legyetek bár diakónusok kórumának elnöke, szövekelnök, vagy területi elnök. A sikerhez rá kell találnotok az amuleketekre. Lehet ez olyan valaki a gyülekezetetekben, aki szerény, vagy akár még láthatatlan is. Lehet olyan valaki, akiről úgy tűnik, hogy nem akar, vagy nem tud szolgálni. A ti amuleketek lehet fiatal vagy idős, férfi vagy nő, tapasztalatlan, fáradt, vagy nem is tevékeny az egyházban. Azonban első pillantásra talán fel sem tűnik, hogy ezeket a szavakat reméli hallani tőletek. Az Úrnak szüksége van rád. Nekem is szükségem van rád. Legbelül sokan vágynak Istenük szolgálatára. Eszközök szeretnének lenni az ő kezében. Lendítenék a sarlójukat, és szívvel, lélekkel azon ügyekeznek, hogy felkészítsék a földet szabadítónk visszatérésére. Építeni szeretnék az ő egyházát, de vonakodnak elkezdeni. Gyakran arra várnak, hogy megkérjék őket. Kérlek benneteket, gondoljátok át, vajon a ti gyülekezetetekben, egyházközségetekben, missziótokban és szöveketekben kinek van szüksége cselekvésre szólító hívásra? Az Úr már munkálkodott rajtuk, felkészítette őket, meglágyította a szívüket. Találjátok meg őket úgy, hogy a szívetekkel láttok. Karoljátok fel őket, tanítsátok őket, lelkesítsétek őket. Kérjétek meg őket. Tolmásoljátok feléjük az angyal Amulekhez intézett szavait, miszerint az Úr áldásai fognak megpihenni rajtuk és a házukon. Meglepetésetekre az Úr olyan bátor szolgáját fedezhetitek fel, aki egyébként rejtve maradt volna. Míg némelyikünknek amuleket kell keresnie, mások azt a kérdést tehetnék fel maguknak. Miben hasonlítok én amulekre? Talán az évek során már megkopott a tanítványságotok melletti elköteleződésetek. Talán elhalványult a bizonyságotok tüze. Talán eltávolodtatok Krisztus testétől. Talán kiábrándultatok, vagy akár dühösek is vagytok. Talán az ősi efézusi gyülekezet némely tagjaihoz hasonlóan ti is elhagytátok az első szerelmeteket, Jézus Krisztus evangéliumának magasztos és örök igazságait. Talán Amulekhez hasonlóan szívetekben tudjátok, hogy az Úr sokszor szólított már benneteket, de ti nem akartátok meghallani. Mindazonáltal az Úr bennetek is látja azt, amit Amulekben látott. A lehetséges bátor szolgát, akinek fontos elvégzendő munkája és megosztandó bizonysága van. Van olyan szolgálat, melyet senki más nem tud ugyanúgy elvégezni. Az Úr rátok bízta az ő szent papságát, mely megadja mások megáldásának és felemelésének isteni lehetőségét. Figyeljetek oda a szívetekkel, és kövessétek a lélek késztetéseit. Meghatott egy olyan férfi testvér útja, aki azt kérdezte magától, ha az Úr hív, vajon meghallom? Ezt a jóra való férfi testvért Davidnek fogom nevezni. David nagyjából 30 évet ért meg az egyházhoz. Missziót szolgált, majd jogot tanult. Abban az időben, amikor a tanulmányait folytatta és dolgozott, hogy eltartsa a kisgyermekes családját, olyan információkra bukkant az egyházról, melyek összezavarták. Minél több ilyen negatív bírálatot olvasott, annál jobban elbizonytalanodott. Végül nevének törlését kérte az egyházi nyilvántartásból. Ettől kezdve, almához hasonlóan annak lázadó napjaiban, David sok időt töltött az egyháztagokkal való vitatkozással, online beszélgetéseket folytatva azért, hogy megkérdőjelezze a hitelveiket. Ebben nagyon jó volt. Az egyik egyháztagot, akivel vitatkozott, Jacobnak fogom nevezni. Jacob mindig kedves és tisztelettudó volt Daviddel szemben, de azért határozottan védte az egyházat. Az évek során David és Jacob között kölcsönös tisztelet és barátság szövődött. David után kívül Jacob imádkozott érte, és ezt egy bő évtizeden át hűségesen fenntartotta. Még be is küldte a barátja nevét, hogy imádkozzanak érte az Úr templomaiban, és remélte, hogy David szíve meg fog enyhülni. Idővel David lassan megváltozott. Előszeretettel elkezdett emlékezni az egykor átélt lelki élményeire, és emlékezett rá, hogy milyen boldogságban volt része az egyház tagjaként. Almához hasonlóan David sem felejtett el teljesen az egykor magáévá tett evangélium igazságokat. És Amulekhez hasonlóan David is érezte, amint az Úr felkarolja őt. Azonban mostanra egy ügyvédiroda társtulajdonosa lett, és ez rangos munkahely volt. Hírnevet szerzett az egyház kritikusaként, és túlságosan kevé volt ahhoz, hogy az újrafelvételét kérje. Mindazonáltal folyamatosan érezte a pásztor hívását. Megszívlelte a Szentírást, mely így szól, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Így imádkozott, drága Istenem, szeretnék újra utolsó napi szent lenni, de válaszokra váró kérdéseim vannak. Elkezdett úgy hallgatni a lélek suttogására és a barátok sugalmazott válaszaira, mint korábban soha. Kételyei sorban hitté váltak. Míg nem végül felismerte, hogy újra érzi. Jézus Krisztus és az ő visszaállított egyháza bizonyságát. Ezen a ponton tudta, hogy felül tud majd kerekedni a kevésségén, és bármit megtesz, amire szükség van ahhoz, hogy visszafogadják őt az egyházba. Végül David belépett a keresztelés vizébe, majd elkezdte visszaszámolni az áldásai visszaállításáig hátralevő napokat. Örömmel jelentem, hogy a múlt nyáron David áldásai visszaállítottak. Újra teljesen részt vesz az egyházban, és az evangéliumi tanok oktatójaként szolgál az egyház községében. Minden lehetőséget megragad, hogy beszélje másoknak az átváltozásáról, hogy helyrehozza az általa okozott kárt, és bizonyságát tegye Jézus Krisztus evangéliumáról és egyházáról. Kedves fivéreim és barátaim, keressük és találjuk meg, lelkesítsük az amulekeket az egyházközségünkben és szövegünkben, és támaszkodjunk rájuk. Sok amulek van ma az egyházban. Talán ti is ismertek egyet. Talán ti is azok vagytok. Talán az Úr már suttogott is hozzátok, arra biztatva benneteket, hogy térjetek vissza az első szerelmetekhez. Gyakoroljátok arra érdemesen a papságot. Gyakoroljátok a tehetségeiteket. És a szentek között lévő társaitokkal válvetve szolgálva jöjjetek közelebb Jézus Krisztushoz, és építsétek Isten királyságát itt a Földön. Szeretett szabadítónk tudja, hogy hol vagytok. Ismeri a szíveteket, meg akar menteni titeket. Fel fog karolni benneteket. Csak nyissátok ki neki a szíveteket. Remélem, hogy azok, akik letértek a tanítványság ösvényéről, még ha csak néhány fokkal is, fontolóra veszik Isten jóságát és kegyelmét. A szívükkel látnak, tanulnak Almától és Amulektől, és meghallják a szabadító életünket megváltoztató szavait. Jer, kövess engem! Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok a hívására, mert biztosan részesülni fogtok a menny aratásában. Az Úr áldásai pihennek majd meg rajtatok és a házatokon. Erről teszem bizonyságomat, és áldásomat adom rátok az Úr apostolaként, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God.
Áldottnak érzem magam, hogy itt lehetek-e papsági gyűlésen Isten papságának viselőivel. Épp férfiak és fiúk csoportjának odaadása, hite és önzetlen szolgálata modernkori csoda. Ma este a papsági vezetőkhöz szólok, akik egyek az Úr Krisztusnak nyújtott szívből jövő szolgálatban. Az Úr megadja hatalmát minden papsági hivatalban szolgálónak, aki érdemesen teljesíti papsági kötelességeit. Milford Woodruff az egyház elnökeként e szavakkal jellemezte a papság hivatalaiban szerzett tapasztalatát. Meghallgattam életem első prédikációját ebben az egyházban. Másnap megkeresztelkedtem. Tanítóvá rendeltek. Misszióm azon nyomban kezdetét is vette. Az egész missziót tanítóként szolgáltam végig. A konferencián pappá rendeltek. Pappá rendelésem után
Misszióba küldtek a déli vidékre. Ez 1834 őszén történt. Volt velem egy társ, erszény és táska nélkül indultunk útnak. Jó néhány mérföldet egyedül tettem meg, az evangéliumot prédikálva, és sokakat meg is kereszteltem, akiket azonban nem tudtam az egyházba konfirmálni, mert csak pap voltam. Jó ideig jártam, keltem az evangéliumot prédikálva, mire Elderré rendeltek. Mostanra közel 54 éve vagyok a 12 apostol tagja. Én már 60 éve utazok ezzel és más kvórumokkal, és szeretném elmondani ennek a gyülekezetnek, hogy épp annyira támogatott engem Isten hatalma, amíg a tanító hivatalát viseltem, különösen pedig mi alatt papként jártam el a szőlőskertben, mint bármikor, amióta apostol vagyok. Nincs ebben semmi különbség, amíg mi megtesszük a kötelességünket. Az egyenlőség ugyanezen csodás lelki lehetőségét sugallja az is, ahogyan az Úr a melkisedeki papság járulékaként nevezi az Áronné papságot. A járulék szó azt jelenti, hogy a kettő össze van kapcsolva. Ez a kapcsolat fontos ahhoz, hogy a papság azzá a testületté és áldássá váljon, amivé válhat ebben a világban és mindörökre, mivel napok kezdete és évek vége nélkül való. A kapcsolat pedig egyszerű. Az Áronné papság felkészíti a fiatal férfiakat egy még szentebb bizalomra. A magasabb, vagyis a melkisedeki papság hatalma és felhatalmazása az, hogy rendelkezzen az egyház összes lelki áldásának kulcsaival. Hogy kiváltságunkban álljon megkapni a menny királyságának rejtelmeit. Hogy megnyíjanak nekik a mennyek, hogy kapcsolatban álljanak az elsőszülött általános gyűlésével és egyházával. És hogy élvezzék az Atya Istennek, valamint Jézusnak, az új szövetség közben járójának a közelségét és kapcsolatát. E papsági kulcsokat a maguk teljességében egyidejűleg csupán egy ember gyakorolja, az Úr egyházának elnöke és elnöklő főpapja. Azután az elnök megbízásából minden férfi, aki viseli a melkisedeki papságot, fel lehet ruházva azzal a hatalommal és kiváltsággal, hogy a mindenható nevében szóljon és cselekedjen. Ez a hatalom vég nélkül való, kapcsolatban áll az élettel és a halállal, a családdal és az egyházzal, magának Istennek a nagyszerű természetével és az ő örökké való munkájával. Az Úr arra készíti az Áronné papság viselőit, hogy hittel, hatalommal és hálával szolgáló elderré váljanak e dicsőséges melkisedeki papságban. Az elderek esetében elengedhetetlen lesz a mély hála ahhoz, hogy a teljes papsági szolgálatból kivegyék a részüket. Emlékezni fogtok diakónusként, tanítóként vagy papként töltött napjaitokra, amikor azok, akik a magasabb papságot viselték, a kezüket nyújtották nektek, hogy felemeljenek és bátorítsanak titeket papsági utazásotok során. A melkisedeki papság minden viselőjének vannak ilyen emlékei, de meg lehet, hogy a hála érzete már megfakult az évek folyamán. Azt remélem, hogy feléleszthetem ezt az érzést, azzal együtt pedig az elktökéltséget, hogy akinek csak tudjátok, megadjátok ugyanazt a segítséget, amit ti magatok kaptatok. Emlékszem egy püspökre, aki ugyanúgy bánt velem, mintha már az lennék, akivé minden lehetőségem meg volt válni a papsági hatalmat illetően. Felhívott egy vasárnap, amikor még pap voltam. Elmondta, hogy szüksége van rám, hogy elkísérjem egyházközségünk néhány tagjának látogatására. Úgy beszélt, mintha én lennék sikerének egyetlen reménysége. Nem volt rám szüksége. Kiváló tanácsosai voltak a püspökségben. Egy nincstelen, éhező özvegyasszonyhoz vezetett az utunk. A püspök azt szerette volna, hogy segítsek neki megérinteni az asszony szívét, felszólítani költségvetés készítésére és betartására, és megígérni neki, hogy olyan helyzetbe kerülhet, ahol ő fog másoknak segítséget nyújtani. Azután két kislány megvigasztalására mentünk, akik nehéz helyzetben éltek. Amikor távoztunk, a püspök halkan ezt mondta nekem. Ezek a gyerekek soha nem fogják elfelejteni, hogy eljöttünk hozzájuk. A következő otthonban láttam, hogyan kell meghívni egy kevésbé tevékeny férfit, hogy térjen vissza az Úrhoz. Azzal, hogy meggyőzik, az egyházközség tagjainak szükségük van rá. Ez a püspök olyan melkisédeki papságviselő volt, aki tágította a látókörömet, és példájával nagy löketet adott nekem. Megtanította, hogy legyen meg bennem az erő és a bátorság, hogy bárhová elmenjek az Úr szolgálatában. Már rég örök nyugalomra tért, de máig emlékszem rá, mert lehajolt hozzám, hogy felemeljen, amikor tapasztalatlan Aaroni papságviselő voltam. Később megtudtam, hogy nagyobb felelősséggel járó, jövőbeli papsági ösvénnyel látott engem, amely meghaladta a saját akkori látóképességemet. Édesapám ugyanígy cselekedett velem. Tapasztalt és bölcs viselője volt a melkisédeki papságnak. Egy alkalommal az egyik apostol felkérte, hogy rövid értekezésben fejtse ki a föld korával kapcsolatos tudományos bizonyítékokat. Apám gondosan meg is írta, tudva, hogy néhány olvasója valószínűleg erősen úgy érzi, hogy a Föld sokkal fiatalabb, mint azt a tudományos bizonyítékok sugallják. Emlékszem, ahogy édesapám átnyújtott az írást, és így szólt hozzám. Hell, megvan benned a lelki bölcsesség, hogy tud, elküldjem-e ezt az apostoloknak és profétáknak. Nem igazán emlékszem, mi állt a tanulmányban, de örökre magammal hordom a hálát e nagyszerű melkisédeki papság viselőért, aki olyan lelki bölcsességet látott bennem, amelyet jó magam nem láttam. Néhány évvel később, miután már apostollá rendeltek, egy este felhívott Isten profétája, és arra kért, hogy olvassak el valamit, amit az egyház tanáról írtak. Egész este az adott könyv fejezeteit bújta, és kuncogva azt mondta, nem tudom átrágni magam rajta. Nem ér, hogy te pihensz, amíg én olvasok. Azután szinte ugyanazokat a szavakat mondta, mint évekkel azelőtt az édesapám. Hell, ezt neked kéne elolvasnod. Te tudni fogod, hogy helyese, hogy kiadják. A látókör tágításának és a magabiztosság növelésének ugyanezen mintáját követte egy másik melkisedeki papságviselő is egy, az egyház által szponzorált beszédfesztivál estéjén. 17 évesen felkértek, hogy egy hatalmas hallgatósághoz szóljak. Fogalmam sem volt, hogy mit várnak el tőlem. Nem jelöltek meg témát, így aztán olyan beszédet írtam, amely messze meghaladta az evangéliumról való ismereteimet. Beszédem közben felismertem, hogy hibát követtem el. Jól emlékszem, amint beszédem után eltöltött a kudarc érzése. A következő és egyben utolsó beszélő Matthew Cowley Elder volt a 12 apostol kvórumából. Nagyszerű szónok volt, akit igen szerettek egyházszerte. Emlékszem, ahogy felnéztem rá a pulpitus melletti székemből. Erőteljes hangon kezdte. Azt mondta, beszédem megerősítette abban, hogy remek konferencián van. Mosolygott, miközben ezt mondta. Kudarc érzetem elillant. És eltöltött a magabiztosság, hogy egy nap azzá válhatok majd, aminek ő már szemmel láthatóan tartott. Ennek az estének az emléke a mai napig arra indít, hogy gondosan figyeljek oda, amikor egy aaroni papság viselő beszél. Amiatt, amit Cowley Elder értem tett, mindig számítok arra, hogy meg fogom hallani Isten szavát. Ritkán kell csalódnom, és gyakran elámulok, és nem tudom megállni mosolygás nélkül, mint egykor Cowley Elder. Sok minden segíthet megerősíteni ifjabb fivéreinket a papságban való felemelkedéshez, de semmi nem lesz hathatósabb, mint ha segítünk nekik szert tenni arra a hitre és magabiztosságra, hogy képesek Isten hatalmából meríteni papsági szolgálatuk során. Ez a hit és magabiztosság nem marad velünk egyetlen élmény után, még ha a legtehetségesebb melkisédeki papságviselő emeli is fel őket. E hatalom kiaknázásának képességét a bizalom számos megnyilvánulásának kell ápolnia azoktól, akik tapasztaltabbak a papságban. Az ároni papságviselőknek napi, sőt óráról órára kapott bátorításra és helyreigazításra is szükségük van magától az Úrtól, a Szent Lelken keresztül. Ez meg is adatik nekik, amikor úgy döntenek, hogy arra érdemesek maradnak. Az általuk meghozott döntésektől fog függeni. Ezért kell példamutatással és bizonysággal megtanítanunk, hogy igazak a nagyszerű melkisedeki papsági vezető Benjamin király szavai. A szeretet szavai azok, amelyeket az Úr nevében szóltak, akié ez a papság. Benjamin király megtanítja, mi követeltetik tőlünk ahhoz, hogy elég tiszták maradjunk, bátorítást és helyreigazítást nyerni az Úrtól. És végül, nem tudom nektek mindazon dolgokat elmondani, mely által bűnt követhettek el, mert különféle utak és módok vannak, méghozzá olyan sok, hogy nem tudom őket megszámolni. De annyit elmondhatok nektek, mondta Benjamin király, hogy ha nem ügyeltek magatokra és a gondolataitokra, és a szavaitokra, és a cselekedeteitekre, és nem tartjátok be Isten parancsolatait, és nem maradtok meg méghozzá életetek végéig, annak hitében, amit Urunk eljöveteléről hallottatok, akkor el kell vesznetek. És most, ó ember, emlékezz, és el ne vesz. Mindannyian tudtában vagyunk az igaz lelkűség ellensége tüzes nyilainak, melyek szörnyű szélként zúdulnak a fiatal papságviselőkre, akiket oly nagyon szeretünk. Olyanok ők nekünk, mint az ifjú harcosok, akik Helamán fiainak nevezték magukat. Képesek a túlélésre, mint azok a fiatal harcosok, ha biztonságban tartják magukat, ahogy arra Benjamin király ösztönözte őket. Helamán fiai nem kételkedtek, bátran harcoltak és győzedelmeskedtek, mert hittek anyáik szavaiban. Tudjuk, milyen ereje van a szeretetteljes anyák hitének. A mai anyák is megadják fiaiknak ezt a hatalmas támogatást. Mi, a papság viselői, hozzá tudunk járulni, és hozzá is kell járulnunk ehhez a támogatáshoz azzal az eltökéltséggel, hogy eleget teszünk a megbízatásnak, miszerint amikor megtérünk, kezünket kell nyújtanunk fivéreink megerősítésére. Imádkozom azért, hogy minden melkisedeki papságviselő éljen az Úr által felkínált e-lehetőséggel. Idézem, és ha bárki közületek erős a lélekben, vigye magával azt, aki gyenge, hogy épülhessen teljes szelítségben, hogy ő is erőssé válhasson. Vigyétek tehát magatokkal azokat, akiket elrendeltek az alacsonyabb papságba, és küldjétek el őket magatok előtt, hogy találkozókat beszéljenek meg, és előkészítsék az utat, és elmenjenek azokra a találkozókra, amire ti magatok nem tudtok elmenni. Íme így építették fel nekem apostolaim az ősi napokban az egyházamat. Csodákat tudtok véghez vinni ti, az ároni papságviselők, papsági vezetői és apái. A hithű elderek csata sorát olyan fiatal férfiakkal tudjátok megtölteni, akik elfogadják az evangélium prédikálására szólító elhívást, és magabiztosan eleget tesznek neki. Látni fogtok sok általatok felemelt és bátorított fiatal férfit, ahogy hithű marad, érdemesen házasodik a templomban, majd ő maga is felemel és felkészít másokat. Nem kellenek ehhez új tevékenységi programok, javított oktatói anyagok vagy jobb községi média. Nem kell semmilyen további elhívás, csak az, amelyet már megkaptatok. A papság esküje és szövetsége erőt, felhatalmazást és útmutatást ad nektek. Imádkozom azért, hogy amikor hazamentek, gondosan tanulmányozzátok a papság esküjét és szövetségét, amit az a tan és a szövetségek 84. szakaszában áll. Mindannyian reméljük, hogy egyre több fiatal férfinak lesz része olyan élményekben, mint Wilford Woodruffnak, aki ároni papságviselőként megtérést előidéző hatalommal tanította Jézus Krisztus evangéliumát. Imádkozom azért, hogy felemelkedjünk elhívásunkhoz, és felemeljünk másokat, felkészítve őket dicsőséges szolgálatukra. Tiszta szívből köszönetet mondok azokért a csodálatos emberekért, akik felemeltek engem, és megmutatták, hogyan szeressek és emeljek fel másokat. Bizonságomat teszem arról, hogy Thomas S. Monson elnök birtokolja a papság összes kulcsát a földön ebben az időben. Tanúságot teszek arról, hogy egész életén át végzett szolgálata révén mindannyiunknak példát mutatott mások felemelésére a melkisedeki papság viselőjeként. Személy szerint hálás vagyok azért, ahogyan engem felemelt és megmutatta, én hogyan emelhetek fel másokat. Isten az Atya él. Jézus a Krisztus. Ez az ő egyháza és királysága. Ez az ő papsága. Erről saját magam győzöttem meg, a Szentlélek hatalma által. Jézus Krisztus nevében. Amen. Fivérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Hasonlóképpen szeretnénk köszönetünket kifejezni a Melkisedeki Papsági Kórusnak a felemelő zenéért, melyet biztosítottak számunkra. És köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítségünkre voltak a gyűlés előkészületei során. Utolsó beszélünk ezen az ülésen. Szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök lesz. Monson elnök beszédét követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Vidám lehet ösvényed című himnuszt. A záróimát azután Bruce D. Porter elder mondja majd a 70-ektől.
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our heavenly Father.
And I share my testvérek. Ma este mennyei atyánk útmutatásáért imádkozom, amint megosztom veletek az üzenetemet. 1833-ban az Úr kinyilatkoztatott Joseph Smith prófétának egy az egészséges életmódra vonatkozó tervet. Ez a terv a Tan és a Szövetségek 89. szakaszában található, és a bölcsesség szavaként ismert. Konkrét útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy milyen ételeket fogyasszunk, és megtiltja a szervezetünkre káros anyagok használatát. Akik engedelmesek az Úr parancsolatai iránt, és akik hithűen betartják a bölcsesség szavát, azoknak bizonyos áldások ígértetnek, köztük a jó egészség és a nagyobb állóképesség. Nemrég olvastam egy igaz történetet ezen ígéretek egy drámai megnyilvánulásáról. Az egyház egyik hithű tagja, John A. Larson, a II. Világháborúban az Amerikai Egyesült Államok parti őrségénél szolgált a USS Cambria nevű hajón. A Fülöp-szigetek környéki harcok során hírt kaptak arról, hogy egy bombázógépekből és kamikáze repülőkből álló raj közeledik feléjük. Parancsot kaptak az azonnali evakuálásra. Mivel a USS Cambria már kifutott, John és három társa felkapták a felszerelésüket, majd a partra siettek, abban a reményben, hogy a távozó hajók egyike majd felveszi őket. Szerencsére egy partra szálló jármű felvette őket, és az öbölt utolsónak elhagyó hajó felé sietett velük. A távozó hajó legénységét teljesen lefoglalta, hogy igyekezzenek minél gyorsabban elhagyni a területet. Így csak arra volt idejük, hogy köteleket dobjanak a négy érkezőnek, abban reménykedve, hogy fel tudnak majd mászni a fedélzetre. John, akinek egy nehéz rádió volt a hátára szíjazva, hamarosan egy 12 méteres kötélen himbálózva találta magát a hajó oldalán, mely éppen a nyílt tengerre futott ki. Neki gyűrközött, hogy felhúzza magát, egyik kezével a másik elé markolva, annak tudatában, hogyha kicsúszik a kezéből a kötél, valószínűleg biztos halál vár rá. Még csupán a távolság harmadát tette meg, de karjai már sajogtak a fájdalomtól. Annyira elgyengült, hogy úgy érezte, már nem képes tovább kapaszkodni. Amint ereje teljesen elhagyta, és sötét végzetét fontolgatta, John Istenhez kiáltott, elmondva neki, hogy mindig betartotta a bölcsesség szavát, és tiszta életet élt, most pedig kétségbe esetten szüksége lenne a megígért áldásokra. Később John elmondta, hogy amint befejezte az imát, hatalmas erőlöketet érzett. Ismét mászni kezdett, és szinte felsuhant a kötélen. Amikor elérte a fedélzetet, a légzése teljesen normális volt, egyáltalán nem lihegett. elnyerte a bölcsesség szavában ígért fokozott egészséget és állóképességet. Hálát adott mennyei atyánknak akkor, és az egész hátra lévő életében az elkeseredett segélykérő imájára érkezett válaszért. Férfi testvérek, viseljük gondját a testünknek, és az elménknek is azzal, hogy megszívleljük a bölcsesség szavában, ebben az Istentől kapott tervben felállított tantételeket. Teljes szívemből és lelkemből bizonyságomat teszem azokról a dicsőséges áldásokról, melyek ránk várnak, ha ezt megtesszük. Ezért imádkozom, Urunk és szabadítunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Father in heaven, we thank
thee. Köszönjük a barátság, igazság és tisztaság lelkét ma, amit elnyerhetünk ezen az estén. Köszönjük neked, atyánk, a profétánkat. Igen, Thomas S. Monson elnököt. Köszönjük az ő tanácsosait, és minden fivérünket, akik vezetik az egyházat. És köszönünk minden férfi testvér, akik tövekekben, gyülekezetekben, egyházközségekben vezetik az egyházadat. Köszönjük, atyánk, a visszaállított egyházat és Joseph Smith profétát. És alázattal kérünk, amikor elhagyjuk ezen ülést, elhatározás legyen a szívünkben, hogy hithűen szolgáljunk téged. Kérünk, áldj meg bennünket, amint hazatérünk családjainkhoz, a szeretet szeretteinkhez, hogy elvigyük hozzájuk a béke és szeretet lelkét, és azt érezzük köztük, melyet te helyeztél oda. Köszönjük, te szent fiadat, a mi üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust. És áldj meg bennünket, hogy mindig, és mindenütt, és mindenben az ő tanúiként állhassunk. Minden áldásodért hálát adunk, és ezeket a dolgokat mondjuk alázattal, Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.